Gyerekek, hoztam nektek valamit. Felismeritek-e ezt a tárgyat? Mi ez? Mi ez? Ez egy kesztyű, igen. Igazából, igen, egy pár kesztyű, ez fontos megjegyezni. Mert elég lett volna, hogyha az egyiket hozom, de arra gondoltam, hogy mind a kettőt elhozom, mert ha elhagyom, akkor legalább hagyjam el mind a kettőt. Nincs annál idegesítőbb, mikor az ember elhagyja a kesztyűnek az egyik felét. És ezért mondhatom, hogy nem hagyom benne a kocsiba, hogyha esetleg elhagynám, akkor mind a kettő vesszen oda. Mert az még mindig jobb, mint egy fél pár kesztyűvel tovább menni ezen a világon, tovább élni. Úgyhogy elhoztam mind a kettőt. Na, mire jó szerintetek ez a kesztyű? Vagy mondjuk másképp mondom. Milyen kesztyűket ismertek? Milyen kesztyűket ismertek? Ez szerintetek milyen kesztyű? Mire lehet ez jó? Ugye szép sárga színe van, de oda is adom egyébként, fogdossátok meg. Mire lehet jó ez a kesztyű? Mit lehet ebbe csinálni? Mit gondoltak így, hogy megfogdossátok, megtapogatjátok? Dolgozni. Hát nagyon jó, igen. Igen, ez egy munkás kesztyű egyébként. Sok mindent lehet benne csinálni, ha megfogdossátok, akkor látjátok, hogy ott a tenyerén ott van egy kis ilyen plusz védelem, azért, hogyha szerszámot fogdos az ember, akkor ne törje fel a kezét, meg látjátok, itt van ez a szürke rész, ez egy kicsit ilyen tapadós, azért van, hogy kicsusszon az ember kezéből. Na hát igen, ebben nagyon sok mindent lehet csinálni, dolgozni, ugye ez egy munkás kesztyű. És nem olyan régen történt velem, hogy mentem az utcán, és egy ilyen kesztyűt, de csak egyet, nem kettőt, ezért hoztam kettőt. Egy kesztyűt így, ott a földön megláttam. Nem ilyen volt, egy kicsit más jellegű volt, de az is valamilyen munkás kesztyű lehetett, ilyen fekete színű volt, és ott volt a földön. És elkezdtem gondolkozni ezzel, hogy milyen bosszantó lehet annak, aki ezt elhagyta, mert keresgeti a másik felét. Én mindig elhagyom az egyik felét a kesztyűnek. Valahogy össze kellene kötni ezeket. Régen, mikor én gyerek voltam, akkor a téli kesztyűket úgy hordtuk, hogy egy ilyen hosszú madzaggal össze volt kötve a két kesztyű. Ez be volt fűzve így a kabátunkon, és akkor, hogyha levettük, akkor így lógott itt. Nem lehetett elhagyni. Na, ez jutott eszembe, hogy milyen jó lett volna ennek a munkásnak, hogyha egy ilyen megoldással magára köti a kesztyűjét. És azon gondolkoztam, hogy egyrészt, hogy mennyire bosszantó lehet az, amikor elhagyja az ember a kesztyűjének az egyik párját, meg a másik az jutott eszembe, hogy vajon mire jó is egy ilyen kesztyű? Ugye, ahogy ti is mondtátok, lehet benne dolgozni, megvédi a kezünket sok mindentől, de hogy így ott a földön, ahogy ott van ez a kesztyű, hát így bevalljuk őszintén, pláne, hogy csak egy van belőle, nem sok mindenre jön, ugye? Hát mikor lehet használni ezt a kesztyűt? Vagy mikor mikor hasznos ez a kesztyű. Mikor kettő van belőle, meg hogyha nem a földön van, gondolom, ugye? Az nem annyira hasznos, hogyha a földön van, mert ott nem tölti be a küldetését. És azon gondolkoztam, hogy hát érdekes ez, hogy egy kicsit lehet, hogy néha úgy érezzük mi is magunkat, mint egy ilyen elhagyott kesztyű. Néha, hogy nem nagyon tudunk mit kezdeni magunkkal. Olyan jó lenne, hogyha valaki megmondaná, hogy mit kellene csináljunk. Néha olyan unalmas, nem? Ti szoktatok unatkozni? Hú, az egy nagyon-nagyon rossz dolog unatkozni. Mi az én gyerekeim is mindig szoktak unatkozni, nekem is van három gyermekem, és ők is nagyon gyakran elmondják azt, hogy apa, unatkozom. Mi van akkor, amikor unatkozunk? Akkor mi történik? Mi van olyankor, amikor unatkozunk? Vagy mi nincs? Ha? Mi van olyankor? Mi történik? Nem tudjuk, hogy mit csinálni, mit kezdjünk magunkkal, nem? Nincs igazából semmihez kedvünk. Olyan jó lenne, hogyha valaki megmondaná, hogy mit csináljunk, adna valami jó ötletet, hogy mit játszunk, mivel foglalkozzunk, rajzoljunk, vagy valami. És hát kicsit ez ilyenkor hasonlít az ember, amikor unatkozunk, hasonlít az ember erre a kesztyűre, amit így elhagytak. Hogy olyan jó lenne, hogyha valaki fölvenne, kicsit leporolna, aztán kimondaná a tépőzárat, felhúzna a kezére, és akkor elkezdene velünk valamit csinálni, nem? Olyan jó lenne. Úgy, akkor már nem kellene gondolkozni, nem kellene unatkozni, és ez olyan nagyon, nagyon jó lenne. Hát sokszor így vagyunk egyébként felnőttek is az életben, de persze nem mindig unatkozunk, csak néha úgy érzi az ember, hogy olyan jó lenne, hogyha valami történne velünk, valami érdekes, valami izgalmas, és hát sokszor így vagyunk ezzel, hogy úgy érezzük magunkat, mint egy elhagyott kesztyű, annak is csak az egyik párja. Mert néha nem találjuk meg a másik párt. Ez is a baj. És hogyha így érezzük, akkor igen, hát lesz még veletek is olyan, hogy unatkozni fogtok, meg talán úgy érzitek, hogy nem találjátok azt, amit igazából szeretnétek csinálni. És az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen az ember így érzi akkor, amikor nincs ott Isten. Mert mit csinál Isten ezzel a kesztyűvel? Vagy mit tud csinálni Isten ezzel a kesztyűvel? Hát azt, amit mi emberek használni tudja. Ugye? Mire tudja használni? Hát ugyanúgy, hogyha Isten belénk bújik, bár megesik, hogy inkább az ördög szokott néha belénk bújni, de nyilván most itt azért jöttünk ma, hogy egy kicsit jobban engedjük az Istennek, hogy belénk bújjon, akkor ugye ez a kesztyű életre kell, ugye? Már van értelme az egésznek, van, érezhető, hogy persze látjátok, hogy benne van a kezem, de hogy van benne valami, valamitől elkezd mozogni, ezzel a kesztyűvel meg tudok fogni tárgyakat, tudok dolgozni, meg tudom piszkálni a virágnak itt ezt a mulcsot, ami rajta van. Nagyon sok minden, de egyszerűen olyan, mintha életre kellene, nem? Olyan, mintha maga a kesztyű élne. De a kesztyű az igazából nem él. Mert hogyha leveszem a kesztyűt, akkor látjátok, hogy csak a kezemet mozgattam benne. És ugyanígy vagyunk mi emberek is, hogy igazából akkor élünk, hogyha az Isten bennünk van. Ugye a Biblia ezt mondja. Ezt nem tudom nektek pontosan elmagyarázni, mert én sem nagyon értem, hogy ez hogy működik. De azt mondja a Biblia, hogy ha az Isten lelke lakik bennünk, akkor leszünk igazán élő emberek. És akkor lesz az, hogy nem fogjuk azt érezni az életünkben, hogy unatkozunk. Hogy nem tudjuk, hogy mi igazán a célja az életünknek. Mit csináljunk? Mit kezdjünk magunkkal? Hogyha Isten felhúzza kezére ezt a kesztyűt, ami lényegében mi vagyunk, vagy a mi életünk, akkor lesz értelme az egésznek. Akkor, mint hogy ez az üres kesztyű is megtelik élettel, amikor felhúzom a kezemre, ugyanígy a mi életünk is elkezd mozogni, elkezdenek történni a dolgok, hogyha Isten ott van velünk, ott van bennünk, és elkezd dolgozni rajtunk keresztül. Úgyhogy én azt mondom nektek, hogy legközelebb, amikor unatkoztok, akkor jusson eszetekbe ez a kesztyű, és jusson eszetekbe az, hogy lehet, hogy Isten adja a legjobb ötleteket, és próbáljátok meg esetleg őt megkérni, hogy mi lenne az, amit akkor abban a pillanatban a legjobb, amit csinálhatnátok. De arra is emlékezzetek, hogy ez a kesztyű, ez a mi életünk. És a legjobb helyen akkor van, hogyha Isten kezében, vagy Isten kezén van rajta, mert akkor tud igazából Isten dolgozni a mi életünkbe, meg mások életében is. És adok nektek egy feladatot, Egyrészt, ha valakinek van kedve elviheti ezt a kesztyűt, de kérem vissza. Vagy nem kérem vissza. Tehát vagy mind a kettőt kérem vissza, vagy egyiket sem. Jó, ezt nyugodtan nézegethetek. Arra kérem benneteket, hogy vagy hogyha most lesz egy kis időtök, és van kedvetek rajzolni, akkor rajzoljatok le különböző olyan tevékenységeket, amihez kesztyűk el. Jó, gondoljátok végig, hogy mik azok a dolgok az életben, amihez kesztyűt használunk.
Én, ha felültetek, autómentőben ülveszek.
Na, na, akkor légy szíves, te rajzoljál egy autómentőben ül kesztyűt, jó? Képzeld el, hogy milyen a kesztyű az autómentőben ülnek. Oké? A többieknek bármi mást elképzelhetek, rajzoljatok olyan feladatokat, olyan tevékenységet, amihez kesztyűk el, és a végén majd megmutathatjátok, szívesen megnézem a rajzokat. Köszönöm szépen! Na, sok szeretettel köszöntök akkor, köszönöm akkor a felnőtteket is, most miután a gyerekekkel foglalkoztunk egy kicsit. Szeretném, hogyha ma délelőtt a Bibliánkat egy jól ismert ószövetségi történetnél nyitnánk meg, ami a Bírák könyve 7. fejezetében van megírva. Bírák könyve 7. fejezetének az elsőtől a 7. versig tartó részét szeretném, hogyha együtt elolvasnánk, és próbálnánk egy kicsit ezek alapján a mi gondolatainkat vezérelni, irányba állítani, illetve hagynánk az Isten lelkének, hogy ezt megtegye. A Bírák könyvének a 7. fejezetében az első verstől a következőképpen olvasom az Isten igéjét. Felkelt pedig jó reggel Jerubbaál, ez Gedeon, és az egész nép, mely vele volt, és táborba szálltak a Hárót kútjánál, és a Midian tábora tőle északra volt, a Móré halomtól fogva a völgyben. És mondta az Úr Gedeonnak, több ez a nép, mely veled van, mint sem, hogy kezébe adhatná Midiánt. Izrael még dicsekedne velem szemben, mondván, az én kezem szerzett szabadulást nekem. Azért kiálts a népnek füle hallatára, mondván, aki fél és retteg, térjen vissza, és menjen el a Gileát hegységéről. És visszatértek a nép közül 22 ezeren, és csak 10 ezeren maradtak ott. És azt mondta az Úr Gedeonnak, még ez a nép is sok, vezesd őket le a vízhez, és ott megpróbálom őket neked, és amelyikről azt mondom neked, ez menjen el veled, az menjen el veled. De bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és ezt mondta az Úr Gedeonnak, mindazokat, akik a nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan az ebb nyal, állítsd külön, valamint azokat is, akik a térdeikre esnek, hogy igyanak. És azoknak száma, akik a kezükkel szájukhoz vették, és nyaldosták a vizet, 300 férfiú volt. A nép többi része pedig mind térdre esve ivott. És mondta az Úr Gedeonnak, e 300 férfiú által szabadítalak meg titeket, akik nyaldosták a vizet, és adom Midiánt kezedbe, a többi nép pedig menjen el kiki a maga helyére. Eddig az Isten igéje. Nagyon sokszor feltehetjük magunknak, különösen az utóbbi időben a kérdést, hogy meddig tart még? Meddig tart még ez a világ? Elég sok olyan esemény történik, akár egy napon belül is, hogyha megnyitjuk a hírcsatornákat, amire azt mondhatjuk, hogy talán éppen itt az ideje annak, hogy Isten pontot tegyen ennek a földi történelemnek a végén, és az emberben önkéntelenül is felmerül az, hogy meddig tűri még ezt Isten? Meddig tart még? Képzeljétek el, hogy ha mi emberek ezt gondoljuk, akkor mit gondolhatnak azok a lények, akik nem a mi világunkból valók. Lehet, hogy ők is ugyanezt gondolják, talán bennük lehet, hogy még erősebben felmerül ez a kérdés, hogy meddig tart még. Mennyi időt ad Isten még ennek a világnak? A Biblia viszont megadja azt a választ, ami egy kicsit lenyugtat bennünket, hiszen Jézus Krisztus maga mondja azt, amikor a tanítványok kérdezik, emlékeztek rá, mielőtt elment Jézus, a tanítványok azt kérdezték, hogy Uram, mikor? Akkor azt mondta, hogy nem a ti dolgotok, hogy tudjátok az időket. És persze ez a válasz nem annyira kielégítő, mert valahogy bennünk van ez a feszültség, bennünk van az, hogy igen, jó lenne, hogyha már valami változna végérvényesen ezen a világon, de mégis Jézus valahogy egy picit helyre tesz bennünket, amikor azt mondja, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Persze, nyilván ez nem nyugtat meg bennünket. Nem érezzük azt, hogy ez kielégíti a mi kíváncsiságunkat, vagy válasz a mi kérdésünkre. Egy valamit biztos tudhatunk ez alapján, hogy Isten kezében van a hatalom. Isten az, aki irányítja ezt a világot. Ebben biztosak lehetünk, még annak ellenére is, hogy ez a kérdés talán továbbra is ott van bennünk. Illetve szintén Jézus mondja ezt még korábban a tanítványoknak, hogy vegyétek a példát a fügefáról. Emlékeztek? Ugye most tavasz van, viszonylag könnyebben tudjuk értelmezni talán ezt a mondatot. Ugye látjuk, hogyha kinéztek az ablakon, akkor látjuk, hogy már bújnak elő a kis zöld hajtások, és mutatják, hogy érkezik a tavasz. Jézus valami ilyesmit szeretne mondani, amikor azt mondja, hogy vegyétek a példát a természetről, nézzetek ki, és hogyha látjátok a jeleket, akkor tudjátok, hogy közel van. És hogyha kinézünk az ablakon, még nem ezen az ablakon, hanem ablakot nyitunk a világra, és egy picit megpróbáljuk megnézni, hogy mi van körülöttünk, akkor bizony azt látjuk, hogy szinte minden területen érezhetőek azok a jelek, amik azt mutatják, hogy Jézus Krisztus második eljövetele az közel van. Hogyha megnézzük a gazdasági, illetve politikai folyamatokat, egyértelmű. Hogyha megnézzük azt, hogy hogyan működik a bolygónk, az a bioszféra, amit Isten olyan csodálatosan megteremtett, és mi emberek hogyan tesszük ezt tönkre folyamatosan és szisztematikusan, akkor megint csak azt mondjuk, hogy igen, jelek vannak, jelei vannak annak, hogy ez közel van. De hadd mondjam ezt, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én biztosan magamról elmondhatom, hogy azok a személyes küzdelmek, amik engem érnek nap, mint nap, ezek is, mintha felerősödtek volna az utóbbi időben. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, mennyire érzitek azt, hogy az idő előre haladtával, mintha erősebben kilennénk téve a gonosznak, a támadásoknak, a kísértéseknek, és ez olyan, mintha lenne az Isten meg akarna győzni bennünket azáltal, hogy van egy személyes része is ennek a történetnek. És ha ebben a személyes részben is azt érezzük, hogy mintha megváltozott volna valami, minthogyha nem lennénk már olyan nyugodtak, mintha valami erősebb hatások érnének bennünket, akkor ezek mint egy személyes bizonyítékei annak, hogy Jézus Krisztus hamarosan eljön. És ilyen szinten, hogyha ezeket a folyamatokat, amik a világban zajlanak, és a jeleket, amik Jézus Krisztus második eljövetelét veszik körül, és előzik meg, ezeket személyes szintre hozzuk, akkor valójában nem biztos, hogy az a kérdés, hogy mennyi idő van még. Nem, a kérdés az az, hogy nekem mennyi idő van. Mert hogy ezen a világon mi történik, a rajtam kívülálló események, Ez egészen biztos, hogy nem az én hatalmamban van. Én nem tudhatom ezeket. Én egy ember vagyok. És bár hiszem, hogy van egy személyes vezetés az életemben, az Isten személyes vezetése, de ezen a vezetésen keresztül nem biztos, hogy azokat a folyamatokat teljességgel megérthetem, amik a világban vannak. És ezért érdemes azzal foglalkozni egy kicsit, hogy mi van velem? Tehát mi van az én életemmel? Mennyi időm van vajon nekem még? És nem biztos, hogy ez egy olyan kérdés, amire konkrétan egy számot várok. Mindannyian egy számot várunk az Istentől, hanem inkább egy elgondolkoztató kérdés az arra vonatkozólag, hogy én hogy állok most ahhoz képest, ami körülöttem, bennem történik. Mennyi időm van? Mekkora az a személyes időszak, az a személyes tér az időm belül, ami nekem rendelkezésre áll ahhoz, hogy változtassak, ha kell. Változtassak magamon, és változtassak a világon. És hogy döntéseket hozzak. Mert valójában nem szól másról a nagy küzdelem, ami bennünk és körülöttünk zajlik, hogy dönts. Isten mellett, vagy Isten ellen. Ezt a döntést minden egyes apró mozzanattal az életünkben meghozzuk. Minden olyan döntés, amit meghozunk, az vagy Isten irányába, vagy az ő ellenében történik meg. És ha visszatérünk egy kicsit a történetünkhöz, Gedeonhoz, jól ismeritek ezt a történetet. És azt is tudják azok, hogy mi történt előtte. Gedeon nem volt olyan nagyon magabiztos hadvezér. Emlékeztek, amikor ott megkeresi Isten Gedeont, és elküldi őt erre a szolgálatra, hogy szabadítsa meg Izraelt, akkor ő is nagyon hasonlóan a sok bibliai hőshez azt mondta, hogy hát, ez nem lehet. Hát én vagyok a legkisebb, nekem nincsenek olyan képességeim, tudjátok, ismeritek ezt, mintha magunkat hallanák, nem? Mint hogy Mózes is, meg nagyon sokan a Bibliában még elmondták, hogy hát, Uram, hát én nem vagyok alkalmas, én nem tudom ezt csinálni, nekem nincs elég jó beszélőkém, nekem nincsenek jó kapcsolataim, én nagyon kicsi vagyok, én nem biztos, hogy... Ugye Gedeon is ugyanígy van. És aztán Isten azt mondja neki, hogy ezzel a te erőddel menj el, és így fogom megszabadítani a népet. És akkor Gedeon tele van kétségekkel, hogy most ez tényleg, most lehet, hogy csak a képzeletem játszik velem, és az egész meg se történt. Lehet, hogy csak egy álom volt. És azt mondja, hogy Uram, adj nekem bizonyítékot arra, adj egy jelet. És azt mondja, itt van ez a darab gyapjú. Én ezt kiteszem, és hogyha holnap reggelre ez a gyapjú vizes lesz, és minden más körülötte száraz, legyen ez a jel. És azt mondja, rendben, tedd ki a gyapjút. Másnap reggel megy, lehet, hogy nem is nagyon tudott aludni, mert annyira kíváncsi volt, mert nézi a gyapjút vizes. Nézi, körülötte száraz. És akkor elkezd gondolkozni, hogy lehet, hogy itt egy kicsit megtréfáltam saját magam. Hiszen, hogyha a gyapjút vizes környezetben tesszük, az magába szívja a vizet. Szóval ez lehet, hogy nem volt egy nagyon jó ötlet. Uram, megcsinálhatnánk ezt fordítva? Hogy legyen a gyapjú száraz, és minden más körülötte vizes, mert akkor az azért már valami. Szóval, hogy ezt meg tudod csinálni, akkor biztos vagyok benne, hogy tényleg komolyan gondolod, és tényleg nem csak a képzeletem játszott vele. És azt mondja az Úr, jól van, legyen, tedd ki a gyapjú. És másnap reggelre megfordul a dolog. És az a gyapjú, ami egyébként beszívja magába a nedvességet, teljesen száraz marad, és minden más körülötte nedves. És azt mondja Gede, hogy na, ez az, ugye? Egy lecke mindannyiunknak, hogy ha jelet kérünk az Úrtól, akkor azt érdemes nagyon átgondolni, hogy hogy csináljuk, mert lehet egy trükközés, még lehet, hogy mi is saját magunkat is becsaphatjuk. De Gedeon résen volt, és elfogadta. Elfogadta Isten küldetését, döntött az Isten mellett. Meghozott egy olyan döntést, hogy igen, Uram, elvállalom azt a szolgálatot, mert te megígérted, hogy velem leszel. És nagyon érdekes, hogy elhitt valamit Gedeon, ami nagyon fontos. Hitte azt, hogy az, ami emberi szempontból lehetetlen, az Isten szempontjából lehetséges. Mennyi esély volt arra, most pusztán matematikailag, vagy szóval, hogy mennyire mernénk fogadni arra, hogy ki nyer egy ilyen csatában. Az a sereg, akiről azt mondja itt a Biblia, a Bírák könyve, hogy olyan volt, mint a sáskák sokasága. Olyan volt, mint a tenger homokja. Vagy egy olyan csapat, akit évek óta kizsigerelnek, megaláznak, elveszik mindenüket, ellehetetlenítenek. Melyiknek van nagyobb esélye a győzelemre? És Gera ne elhitte azt, hogy nekik igenis van esélyük, mert Isten ott van. És az az Isten, aki képes arra, hogy a gyapjú ne legyen vizes, és a gyapjú, ami egyébként beszívja a nedvességet, ezt megőrizze a víztől, az az Isten képes arra, hogy egy ilyen nagyon-nagyon rossz helyzetben lévő népből győzteseket faragjon. És Gedeon eldöntötte, meghozta ezt a döntést, hogy odaáll, és bár voltak kétségei magával szemben, voltak kétségei néppel szemben, voltak kétségei a kimenettel szemben, mégis azt mondta, hogy tulajdonképpen ez lehetséges. Nem emberi számítás szerint, de lehetséges győzni. És ugye a maga emberi módján nyúlt hozzá ehhez a dologhoz. Azt mondja, hogy sokan vannak a midianiták? Hát, akkor mi is legyünk sokan. És azt mondta, hogy emberek, na most visszaüthetünk. Most megtorolhatjuk mind azt, amit megtapasztaltunk, minden rosszat visszaadhatunk a midianitáknak, amit eddig kaptunk. És akinek ehhez most van kedve, az jöhet nyugodtan. És az emberek mentek. És jöttek az ember, és még több ember jött. És még mindig jöttek. És eljutott odáig, hogy 32 ezer ember. 32 ezer ember. Azért ez az elég jó szám, nem? Szóval ez egy olyan közepesebbecske település Magyarországon. 32 ezer ember. Összegyűlt. Mert azt mondták, hogy igen, ez egy lehetőség. Csapjunk oda. Nézzük meg, hogy hogyan vezet minket Isten. Tudjuk, hogy az őseinket vezette, és átvezette őket a sivatagon, és átvezette őket a Vörös-tengeren, és kihozta őket Egyiptomból. Csupa lehetetlen dolog. És azt mondták, hogy nézzük meg, hogy velünk vajon mit tud csinálni az Isten. És amikor ott van ez a 32 ezer ember, akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, Gedeon, gondoljuk át ezt a dolgot, mert ez nem teljesen jó így. Egy kicsit emeljük a tétet, jó? Mi legyen a szelekciós szempont? Mik legyenek a kiválasztás szempontjai? A félelem? Ó, ez egy jó dolog. Na, nézzük meg, ki fél. Megnézzük meg, hogy ki meri el felvállalni azt, hogy fél. És akkor mondd ezt a népnek, hogy aki fél, menjen haza. Ugye, és akkor a 32 ezer emberből 22 ezer azt mondta, hogy hát én maradok tisztelettel, de hogy én mennék. Mert hogy azért végig gondolva ezt az elmúlt néhány évet, évtizedet, amit ezek műveltek velünk, meg hogy amennyien vannak, szóval hát ezek megesznek bennünket reggelire. És hát, hogy akkor mi inkább mennénk. És akkor ők elmehettek. Azt mondták, hogy semmi gond. Semmi gond, vagyunk még 10 000. 10 000, hát kevesebb, de nem rossz. De ők legalább akkor nem félnek. Vagy legalábbis nem merték felvállalni, hogy félnek. Vagy büszkeségből, vagy ki tudja miért. De maradt még 10 000 ember. És akkor Isten azt mondja, hogy lehet, hogy a midianiták sokan vannak, és lehet, hogy ők olyanok, mint a homok a tengerparton, és úgy tűnik nektek, hogy a számuk az végtelen, de ez a 10 000 hozzájuk képest még mindig sok, még mindig nem az az arány, amit én szeretnék. Rontsuk ezt az arányt egy kicsit. Azért, mert nem szeretném, ha az történne, hogy utána majd azt mondjátok, hogy hát ne, hol volt itt az Isten, hát mi? És ennek érdekében rontsuk tovább ezt az arányt. És azt mondja Isten, hogy majd én. Most már nem ad újabb szelekciós kritériumot. Nem ad újabb kiválasztási pontokat. És azt mondja Isten, hogy nem, most már nem kell mondani semmit. Én fogom megcsinálni ezt. Én fogom megmondani, hogy ki megy és ki marad. És akkor jön a víz. vízválasztó. Ugye? Van egy ilyen hegység is Ausztráliában. Hát a víz az ez esetben egy választó pont volt. Egy vízválasztó. És akkor nagyon egyszerűen elintézte Isten ezt a dolgot. Kiválasztott ezt a 300 embert. De hogyha egy kicsit elképzeljük ezt a képet, hogy ez hogy történt, hogy hogyan működött ez az egész, akkor tulajdonképpen csak annyi volt, hogy Isten azt megengedte az embereknek, hogy a szükségleteik szerint járjanak el. A szelekciós kritérium mindössze ennyi volt. Ha szomjas vagy, így áll. És azt fogja eldönteni, hogy mész vagy maradsz, hogy hogyan iszol. Persze ezt nem mondta meg előre Isten, de most már tudjuk, hogy ő így használta fel ezt a helyzetet. És igazából az van, tudjátok, a Biblia az nem sokat vacakol, meg Isten nem sokat vacakol ezekkel, hogy most akkor a világ az fehér vagy fekete, vagy vannak további árnyalatok, ilyet nem olvasunk a Bibliában. Olyat olvasunk, hogy vannak a juhok, meg vannak a kecskék. Meg van a világos, meg van a sötét. Meg van a bűn, meg van az igazság. Kész. Mi emberek, meg a bűn bennünk, így szereti összemosni ezeket az árnyalatokat, és azt mondjuk, hogy hát azért nem minden olyan teljesen egyértelmű. És itt Isten ezzel a példával, illetve ezzel a történettel azt mondja nekünk, hogy de igen, minden teljesen egyértelmű. Vagy Isten mellett állsz, vagy nem. Csak kétféle embertípus létezik. És a döntés a te kezedben van. De nézzük meg ezt a vízválasztó szituációt. Azt mondjuk, hogy itt is csak kétféle ember volt. Hogyha picit elképzeljük ezt a bibliai leírást, amit itt olvastunk, hogy hogyan is történhetett ez. Talán lehet, hogy a bibliai szóhasználatot nem is értjük teljesen, hogy volt ez, hogy hogy a kutya iszik, hogy ahhoz hasonlóan, aki úgy iszik. Miért volt ez fontos? Vagy hogy jött ez az egész? És hogyha elképzeljük ezt a helyzetet, csak képzeljétek el, hogy ezek katonák voltak. Megvoltak a megfelelő felszereléseik, a fegyvereik. És lényegében az én fejemben valahogy ez úgy működött, hogy a kétféle embertípus úgy különült el, hogy ott volt a víz. Ez nem egy nem tudom, ivókút volt valahol, hanem nyilván ez ott volt lent. És ahhoz, hogy ezt elérjük, nekünk bizonyos módon meg kellett közelíteni a vizet. Ugye? Ez kétféle módon lehetett. Az egyik az, hogyha leteszem a felszerelésemet, lehasalok és úgy iszok. Ez az egyik. A másik lehetőség az, hogyha mondjuk a felszerelésemet továbbra is a kezemben tartom, lehajolok, merítek a vízből, és a számhoz veszem. Ugye mi a különbség? Mi a kettő között a különbség? Mi adja a különbséget? Miért pont ez? Ez mi? Ez mi? Miért fontos az, hogy iszok? Uram, hogy mondhatsz ilyet, hogy a kiválasztás ez alapján történik? Hogy iszok? Nem mindegy, hogy iszok? Hát szomjas vagyok. És nem mindegy. Így van, háborúban nem mindegy, hogy iszunk. Háborúban az sem mindegy, hogy iszunk. És háború van. Most is háború van. Nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, ahogy Pál mondja, hanem a fejedelemségek ellen, meg a hatalmasságok ellen, meg az élet sötétségének világbírói ellen van most a harc. És akkor is így történt. És háborúban nem mindegy, hogy iszunk. Mert ahogy ittak, ez meghatározta azt, hogy milyen készültségi fokozatban voltak az emberek. A készültségi fokozat. A felkészültség volt az, amiről árulkodott az, ahogyan ittak. De egy picit mélyebbre megyünk, akkor lényegében arról van szó, hogy ahogy iszunk, az árulkodik arról, hogy mi az elképzelésünk nagyjából, mik a céljaink az életben. Mert hogyha az én célom az, hogy a szükségleteimet kielégítsem, akkor elszórom a felszerelésemet, és megyek inni. Mert az a legfontosabb. És elveszítem a célt, elveszítem azt egy pillanatra, hogy miért is jöttem ide. De mi van akkor, hogyha közben jön az ellenség? Majd elkezdem keresgetni a többi elszórt cuccok között az enyémet? Vagy ez hogy működik? Ez nem lehetőség. Ez nem egy lehetőség. Akkor, amikor háború van, ilyet nem csinálunk. Vagy pedig a másik lehetőség az az, hogy a szükségleteimet egy picit háttérbe szorítom. És azt mondom, hogy nem azért jöttem ide, fegyverbe, hogy igyak. Az én célom az, hogy Isten akaratát teljesítsen. Hogy szabadulást hozzak embereknek, az én népemnek szabadulást hozzak. És ezért másodlagos kérdés a víz, meg a fizikai szükségleteim, meg az, hogy egyébként mit szeretnék elérni az életben. És ez adja a különbséget. Ugye milyen érdekes? Hogy azt gondolnánk, hogy az, hogy hogyan iszunk, vagy hogyan elégítjük ki a szükségleteinket, nem mindegy, nem számít. És Isten azt mondja, hogy de igen, számít. Mert ahogyan ezekre a szükségletekre koncentrálunk, és ezeknek a kielégítésére, az megmutatja azt, hogy mi a hozzáállásunk az élethez. Mi a hozzáállásunk az élet céljaihoz. Hogy az a fontos, ami most itt előttünk van, ami most körbevesz bennünket, meg esetleg a holnap, meg talán a jövő hét, hogy a célunk egy kicsit előrébb van. Valahol ott a nem túl távoli jövőben. Amit úgy hívunk, az Isten országa. És ez alapján, a történet alapján el kell gondolkoznunk nekünk is, hogy hogyan állunk a döntéseinkkel. Hogyan állítjuk be saját magunknak a céljainkat. Hogyan koncentrálunk a mindennapokon túllátva arra a célra, amiért Isten elhívott bennünket. Most tényleg az a fontos, hogy mi vesz most körül? Tényleg az a fontos, hogy itt az életben elérjek valamit? Megszerezzek valamit? Hogy a szükségleteim rendben legyenek? Vagy ezt háttérbe tudom szorítani, és azt mondani, hogy nem. Nekem valami célom van ebben az életben, mert Isten valamilyen célt szán mindannyiunknak az életében. Személyes célt. Nem csak ilyen általánosságokat, amiket szoktunk pufogtatni a Bibliát felütve, hanem valamilyen egyedi célt. Valami konkrétumot. Valamit, amit csak rajtam keresztül akar és szeretne az Isten elérni. Ezt a célt, ezt tudjuk-e úgy várni, hogy közben az a mennyei fegyverzet, amiről Pál apostol beszél az Efézusbeliekhez írt levélben, az rajtunk marad. A kezünk ügyében marad. És ott van mindig. Vagy pedig azt mondjuk, hogy hát igen, igen, ez fontos, csak hát azért mégis. Na hát valamiből meg kell élni. Igen, vannak ilyen szlogenjeink. Tudjátok, nagyon érdekesek ezek a mobiltelefonok, amiket használunk. Hogyha megnézzünk egy ilyen telefont, mondjuk megnyitjátok az enyémet, mondjuk én megnyitom, és akkor mutatok nektek belőle dolgokat. Hát itt, ha lapozgatok, akkor látjátok, hogy meg annyi dolog, meg annyi alkalmazás van rajta. Mondjuk talán az enyémben még nincs is olyan sok. De hogy van rajta jó pár dolog, amit lehet hasznosítani. Bekapcsolom, akkor futnak a programok, elindul az alkalmazás, az alapján, amit én szeretnék csinálni. Hogyha mondjuk Bibliát akarok olvasni, akkor rákattintok arra, hogy Biblia, és megjelenik a Biblia. Hogyha mondjuk a banki ügyeimet akarom intézni, akkor megjelenik a bank, beírom a jelszót, most nem írok be. De hogyha navigációt szeretnék, akkor beindítom a Waze alkalmazást, előjön a térkép, megmondja, hol vagyok. Ugye így működik. Gyakorlatilag egy kattintás, egy érintés, és eljutunk ahhoz, amit szeretnénk. Meg aztán ki is lépünk belőle. Hogyha már nem kell. Mert hogy így működik, nem? Ha már nem kell, kilépünk. Ott a kis házikó, megnyomjuk, már kint is vagyunk belőle. És sokszor sajnos az életünk ugyanígy működik. Hogy tele van az életünk, ami mondjuk a telefon, tele vagyunk ilyen alkalmazásokkal. Amit akkor futtatunk, amikor éppen nekünk kell. Kedvesség, szeretet, család. Ilyen alkalmazásaink vannak. Amit bekapcsolunk, és akkor az fut. Aztán, hogyha nem akarjuk, akkor nem fut, akkor kilépünk belőle. És tudjátok, az az érzésem, hogy néha a mi kereszténységünk is egy ilyen alkalmazás. Fogjuk, bekapcsoljuk szombaton, de a péntek naplementkor, és akkor az fut szombat naplementig. Vagy talán kicsit tovább. De lehet, hogy néha bekapcsoljuk hétközben is. De hogy a kereszténységünk az ilyen módon fut. Ugyanúgy, mint egy alkalmazás. És hogyha éppen nem akarunk vele foglalkozni, vagy nem tudunk, vagy nincs időnk, vagy hozunk valamilyen döntést, akkor kikapcsoljuk. És azt gondoljuk, hogy ez így rendben van. Csak hogy ez alapján, a történet alapján, amit itt olvasunk, nagyon fontos megállapításra kell jutnunk. Ez pedig az, hogy Jézus Krisztus követése az nem egy alkalmazás, hanem operációs rendszer. Értitek a különbséget? Az operációs rendszer az, ami alapján az egész telefon fut. Mindent ez határoz meg. Mindenütt ott van. Ha bekapcsolom a hátteret, mindent ez adja meg. Az operációs rendszer, ami az agya ennek a készüléknek. Mindent ez határoz meg. Nem lehet kikapcsolni. Ha kikapcsolom, akkor nincs telefon, nem tudom használni. Ez nem egy alkalmazás, hanem a teljes készüléket átszövő valami rendszer. És az Isten azt akarja, hogy a Jézus Krisztus követése az egy ilyen rendszer legyen az életünkben, ami nem áll meg, nem fagy le, nem kell újra telepíteni, bár néha nem akar. Egy tanítványság 2.0, mondjuk, ugye? Hogyha vannak felismeréseink, ami miatt újra kell telepítenünk. De hogy alapvetően ez fut mindig, mindig, éjjel, nappal, családban, munkahelyen, barátok közt, bárhol. Ez nem egy valami, amit elindítunk, aztán kikapcsolunk, kilépünk belőle, majd visszalépünk, és azt gondoljuk, hogy ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Isten követése az egy operációs rendszer. És ebben a történetben ezt állítja elénk Isten, hogy mindaz, amit te célként meghatározol saját magad előtt, az megmondja rólad azt, hogy te milyen szinten vagy ebben a folyamatban. Hogy a Jézus követése az csak egy operációs rendszer, vagy csak egy a sok alkalmazás közül. És nézzetek meg, hogy akiknek az életében ez csak egy alkalmazás volt, azoknak haza kellett menni. Nem vehettek részt abban a szabadításban, amit az Isten előre elkészített. Csak kétféle ember van. Az egyik az, aki tevőlegesen hozzájárul az eseményekhez, a történésekhez. És van a másik, aki kimarad ebből. A döntés, ez tőlünk függ. Nem tudjuk, hogy mennyi időt adott Isten arra, hogy ezt az operációs rendszert, amit Jézus követése jelent, ezt feltelepítsük, és futtassuk. Ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy amíg meghozhatjuk ezt a döntést, addig van lehetőségünk erre. Mert a dolog nyitott az Isten részéről. És ugyanúgy, mint ahogy a gyerekeknek mondtam ezt a kesztyűt, hogyha megtöltjük tartalommal a mi életünket, akkor az életünk nem csak egy földre dobott vagy egy félretett kesztyű lesz, hanem betölti azt a küldetését, azt a funkcióját, amire az Isten teremtett bennünket. És ez az, amit ennek a történetnek kapcsán végig kell, hogy gondoljunk. Muszáj, hogy végig gondoljunk, és újra át kell értékeljünk a mi céljaink tekintetében, a mi életünk tekintetében, a mi döntéseink tekintetében. hogy megyünk, vagy maradunk. Isten áldja meg bennünk ezt a döntést. Amen. Hálásak vagyunk neked azért, hogy bár nem tudjuk, mennyi idő van a mi személyes életünkből hátra, vagy akár ennek a világnak, te még mindig próbálsz bennünket megszólítani. Istenünk, ha végig gondoljuk az életünket, akkor annyi rossz döntést meghoztunk az elmúlt héten is, meg úgy általában az egész életünkbe. És annyiszor rosszul állítjuk be magunknak a célt. És céltévesztünk. De köszönjük azt, hogy te még mindig próbálsz helyreigazítani bennünket. Nem nagy szóval, nem kiabálva, hogy talán mi tennénk másokkal, hanem egy-egy bibliai igével, egy-egy történettel, mint Gedeon története is. Istenünk, szeretnénk jó döntéseket hozni, amíg van erre lehetőségünk. Szeretnénk azt, hogyha olyan módon válnál a mi életünk részévé, hogy ez ne csak egy program, vagy egy lehetőség legyen a mi életünkben. Hanem szeretnénk, hogyha te lelked által áthatnál bennünket, a mi egész életünket, a mi egész gondolkodásunkat, és mindent a te irányításod, a te szent lelked határozna meg. És nagyon szeretnénk ilyen módon, ha dolgoznál bennünk. Talán most le tudjuk tenni a te kezedbe a mi életünket. Az is lehet, hogy még ezen gondolkodnunk kell. De arra kérünk téged, hogy te vezess bennünket az úton. És ahogy elkezdted bennünk a jót, hogy ezt fejezd is be a te eljöveteled napjáit, ahogy ígérted. Amen.
Thank you.
szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az Atyától való, hanem a világból. És a világ elmúlik. És annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Amen.